barátságok köszöntök akkor mindenkit. A legfontosabb dolgok, hogy én ki vagyok, hol dolgozom, és az előadásomnak a vázlata az látható a képernyőn. Azonban engedjétek meg, hogy pár szóval azért bemutatkozzak. Szegeden végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, bölcsészkaron, irodalom, történelem szakos voltam, és speciális képzésben régi magyar irodalmat, irodalmelmet is tanultam, de aztán az élet úgy hozta, hogy könyvtárba kezdtem el dolgozni, majdnem már 40 éve, és itt könyvtári informatikussá vedlettem el, is végeztem. Első között ezt a szakot akkor informatikus könyvtárosnak hívták, az ELTE és a Műszaki Egyetem közös képzésében. No, tehát a konferenciánk, megbeszélésünk vagy workshopunknak a témájához igazodva, én a keresés és kutatás a digitális szingorítás küszöbén persze kérdőjelet címet választottam, és nagyjából erről a 4-5 pontról fogok beszélni, amit a képernyőn látok szép sorba. Technikailag annyit tennék hozzá még, hogy több darabból rakom össze az előadást, mert korábbi és webes anyagokat is használok. Remélem ez az összerakás ez házi eszközökkel itt a karanténban is megoldható lesz, és rendben boldogulok vele. Pár évvel ezelőtt tartottam egy előadást, annak a prezijét fogom most felhasználni, de természetesen ezt az előadást nem fogom beleszúrni ebbe az előadásba, de van egy gondolatmenet benne, amit feltétlenül szeretnék itt is érzékeltetni. Ennek az előadásnak az a címe, hogy az emlékezet digitális katedrálisa. Ez már annak egy második verziója, amit a saját kollégáimnak egy továbbképzésen tartottam meg. Az előadás tulajdonképpen arról szól, hogy a digitális emlékezet meghosszabbítási képessége, hogy így mondjam, az internetnek, hogy érinti a kutatókat, és hogy érinti egyáltalán a gondolkodásunkat. És azt hiszem, ez a search as research problémának ez is eleve részese. Itt akkor elsütöttem két Szent György Albert mondást, amiket ide valónak éreztem, ezeket azért megmutatom. De a dolog lényege az expozíció az az, hogy az emlékezés, az erudíció, a memória és az ismeretadat és a hozzátartozó intuíció, asszociáció és invenció a kutatásban az mindig nagyon sajátos kapcsolatban volt, és ez alapvetően az emlékezetre épült, amelyet meg lehetett hosszabbítani különböző eszközökkel, jegyzeteléstől kezdve a különböző memória bővítő kísérletekre, de nyilvánvaló olyan eszköz, mint amilyet az internet jelent számunkra, olyan nem állt rendelkezésre. Óhatatlan az embernek eszébe jut az a krízis, amit már egyszer az emberiség átélt, és ez dokumentálva is vagyon, ugyebár, amikor a írás megjelenésével attól féltünk, hogy az tönkretesz mindent, ennek Platón hagyta nyomát ennek az elgondolásnak. És az emlékek katedrálisa az egy internet metafora lett ebbe az előadásba, és valójában arról szólt, hogy maga az internet megjelenése, az internet hatalmas adatbázisa és mindenhol való elérhetősége, az hogyan hat vissza a gondolkodásunkra, hiszen gondoljunk arra, hogy régeségi emlékeink szerint nagy tudású professzorok arról voltak híresek, hogy mindenről mindig minden eszükbe jut egy konferencián, és hivatkozások és referenciák tárháza az agyuk. Nyilvánvaló ez teljesen megváltozik ez a képlet, és ebből kifolyólag az emlékek digitális katedrálisa az épül, és az interneten épül számunkra. Maga egyébként zárójelben mondom, csak a katedrális dolog ebbe úgy jön, hogy Leonardo, aki a memória bővítésével aktívan foglalkozott, az egy virtuális katedrálisba képzelte el a memória bővítés egyik eszközét, és ő jött az én metaforám ebbe a dologba. Valószínűleg ez a emlékek digitális katedrálisa nem is pusztán maga az internet, az én elgondolásom szerint sokkal inkább a könyvtárak közreműködésével megvalósuló szemantikus webtér, amelyik a kutatókat sokkal jobban fogja szolgálni, mint önmagával az internet, de erről majd az előadás vége felé lesz bővebben szó. Itt látszólag egy kitérőt kell tennünk a digitális ökoszisztéma fogalmáról. Egyrészt ezt nagyon fontosnak érzem könyvtárosként, majd kiderül, hogy ez miért ebből a pár szlájdból. A másik pedig az előadásomnak az egyik poénja vagy befejezése is ehhez kapcsolódik. Közben olvasható is a poszteren, hogy mire gondolok. Nagyjából arról van szó, hogy, hát, hogy lassanként, ahogy dolgozunk az interneten, és felhőalapú forrásokat használunk, úgy mindenki egy sajátos eszközparkot épít ki. Ebben vannak online eszközök, és vannak benne olyanok, amelyek a saját gépünkre vannak telepítve, vagy amit magunkkal viszünk, vagy akár telefonunkra. És ezekből összeválogatunk magunknak a szinte végtelen kínálatból egy olyan szerkezetet, amivel jól elboldogulunk. Ez mindenkinél megszokott. Viszont az is világosan látszik, hogy ez annyira feldarabolódott, hogy kiki már szakértője saját maga ökoszisztémájának, de egy másik ökoszisztémában nem mozog otthonosan, és egyre több eszközt kell mozgósítani annak érdekébe, hogy ez a dolog jól működjön. Ezek az eszközök, ha igaziak, a digitális ökoszisztéma eszközei könyvtári szempontból is, és magánember kutatói szempontból is természetesen felhő alapúak, hogy mindenhol mindig elérhetők legyenek, sőt, eszközfüggetlenül elérhetők legyenek. Miért mennek a könyvtárosok, és miért mennek a kutatók a felhőbe, ezt érdemes megnézni. A szolgáltatói szempontból azt lehet mondani, hogy ezek a felhőalapú rendszerek, amelyekben mesterségesen kitalált ökoszisztémák vannak, eszközparkok összerakva, olyan eszközkészletek, amelyek már össze vannak csiszolva, össze vannak kötve, ezeknek hatalmas nagy előnyük van. Majd az előadásom végén próbál mutatni egy olyat, ahol ennek az integrációja, a könyvtárkatalógus és a felhasználói eszköz az egybe jelenik meg, és mutat valamit arról, hogy merre halad a világ, szerintem legalábbis. Itt nyilván nagyon sokan megpróbálkoznak azzal, hogy ilyen szisztémákat alakítanak ki. Lehet látni, hogyha például az ember csak egy szakirodalom gyűjtő rendszert próbál keresni az interneten, akkor milyen kínálatot talál online és offline is ilyen rendszerekből. De az ökoszisztéma koordinátoraként is szeretnének többen megjelenni. Nyilván ebben az élhatós most jelen pillanatban a Google, aki rengeteg mindent össze tud rakni. Most a távoktatásos korszakban jól látható a Google-nek az előnye, hogy egy csomó eszköze, hogy megvan azokat, hogyan tudja összerakni, és hogyan tud belőlük új és új szolgáltatásokat kiépíteni. Például a Google Docs-ra hogyan épül rá a Google Classroom, és így tovább, és így tovább. Nekünk könyvtársoknak az nagyon fontos, hogy ebbe szereplők tudjunk maradni. Egyrészt mert azt gondoljuk, hogy ebbe van olyan szakértelmünk, ami másra nincsen meg. Erről is majd szót ejtek. Másrészt pedig, hogyha nem tudunk helyet foglalni ebbe a szisztémába, és mindent elvisz előlünk, például az emlegetett Google, akkor nagyon kevés tér fog maradni a mi számunkra. Itt nyilván összefüggésben van az is, hogy, hát, hogy a számítógépes és digitális írástudás, most nevetesen a kutatóira gondolok, az hogy függ össze ennek az ökoszisztémának a használata, mert hát egyre világosabb, hogy a kutatót is tanítani kell, hiszen olyan gyorsan változik a piac, hogy ezt ő maga se tudja nyomon követni. Nálunk már van a könyvtárban olyan szolgáltatás, hogy aminek az a címe, hogy, hát, hogy kölcsönöz ki egy könyvtárost, és ilyenkor egy asszisztenst kölcsönzünk ki a kutatónak, vagy pedig a szakdolgozó diáknak, PhD-ző diáknak, aki betanítja egy csomó eszköz használatába, és hát a szolgáltatásból kiderül, hogy akik egyáltalán elmennek jönni hozzánk, azoknak nagy része az eszközöknek egy csomó részét nem jól tudja használni, vagy nem ismeri, vagy nem pontosan. Csak gondoljunk bele például, hogy az ADT-nek a pontos keresési algoritmusait, hogy mibe lehet keresni, és hogy lehet keresni, és milyen módon, közülünk is hányan tudják pontosan fölidézni, és hányan használják, akik nem csak egy-egy szót írunk bele, mint a Google-be, a keresőbe. Ahhoz, hogy azt lehessen látni, hogy a könyvtárak milyen szerepet tudnak ebben a megváltozott környezetben találni maguknak, ahhoz fontos valamit megérteni a könyvtári fejlődés belsejéből is. Megpróbálom röviden elmondani azt, hogy ez hogy függ össze, mert ez a search as research, sőt maga a kutatói használata, könyvtári rendszerek, vagy könyvtárak által inspirált rendszerek kutatói használata szempontjával rendkívül fontosak. Ezen a furcsa kis játékos grafikonon két tengely található, egy időtengely, amelyik függőleges, Mark 1971. A könyvtárak Mark rekordot használnak, az összes dokumentumok leírására, ennek a különféle változatait 1971 óta, tehát ez egy jó régi dolog. De 2011 tájékán, tehát most már lassan 10 éve, megnyílt azért itt egy új dimenzió is, egy harmadik dimenzió is, amelyet a Library of Congress bejelentése tett úgymond hivatalossá. Miről van szó? Október 31-én történt egyébként. Király Péter Kiru, a Katalisztán adott róla hírt a könyvtárosok levezőlistáján annak idején. Bejelentették, hogy befejeződött a szemantikus webre való áttérésnek a könyvtári formációinak, könyvtári rekordszerkezeteinek a tesztperiódusa. Erre azt mondhatnánk, hogy úristen, ez miért érint bármely kutatót, vagy bármit. Próbálom röviden elmagyarázni, hogy ennek mi a jelentősége, és hogy jön ez a képbe. Itt olyan szabványokról van szó, ezeket odaraktam, hogy lehessen látni, akit ez érdekel, az utána tudjon nézni, szépen sorba, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az internetre merőleges, idézőjelben mondom, könyvtári adatbázisok, amelyek nem, vagy nem föltétlen indexelődnek föl, jelen pillanatban, míg a világ legnagyobb katalógusai sem föltétlenül, az előfizetett adatbázisok jelentős része szintén nem, tehát ha tetszik, ezek a dark web tartományba tartoznak. Ha valaki az ökoszisztémáját úgy építi fel, hogy mindig a Google felől indul, akkor nagyon sokból kimarad. Nagyjából azt mondhatom, hogy 60% az információnak eltűnik előle. Egyrészt. Másrésztől pedig a statikus könyvtári rekordfeldolgozás, amelyben bármilyen dokumentumot leírtunk, könyvet, cikket, vagy bármit, bárhol, az absztrakciónak egy olyan lehetőségét nem tartalmazta, amely lehetővé tette azt, hogy ezek a rekordok beágyazottak legyenek a webtérbe. Talán ahelyett, hogy hosszasan magyarázok, inkább egy példával illusztrálnám, hogyha Shakespeare Rómeus Júliáját megnézzük, és nem úgy dolgozzuk fel Mar rekordba, ahol eddig, hanem a szlájdon látható példa szerint, akkor ez többek között lehetőséget nyújt arra, hogy teljes szempont rendszerében beágyazzuk azt a webtérbe ezt, vagyis azt jelenti, hogy elvileg minden Shakespeare Veronával és Shakespeare drámákkal és minden mással foglalkozó webtengerrel szemantikus kapcsolatba kerül a könyvtári rekordunk oda-vissza. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy egy olyan horgony képez a könyvtárkatalógus, vagy képezhet a könyvtárkatalógus, amely olyan webtereket, mint például a Wikipédia szócikkeit, amely sok szempontból stabil információkat tartalmaz egy csomó alapvető dologról, vagy más takirányú lexikonokat, információ hordozókat, azokat mind-mind össze tud kapcsolni egyetlen térbe. Ilyen módon ebből a elveszett dimenzióból a könyvtári információk bekerülnek egyfajta körforgásba. Ennek a nyitja, ennek a dolognak a nyitja, ennek a szemantikus webtérnek gyakorlatilag a névterek, a linked data. Ez azt jelenti valójában, hogy amikor feljövünk a felszínre, akkor ilyen hatalmas nagy névtereken keresztül össze tudjuk kapcsolni a földrajzi névtereket, a személyi névtereket és minden mást, és ez egy horgonyként össze fogja kapcsolni az összes könyvtári és nem könyvtári előfizetett szolgáltatást mindenkit, aki hajlandó ezen névtereken keresztül a szemantikus webtérbe játékos lenni. Ígértem a vázlatba, hogy röviden kitérek majd egy olyan dologra is, ami hozzám most már távolabb áll, hiszen nem vagyok irodalomtörténész kutató, de miután az egyetemi könyvtár szerepe, ahogy remélhetőleg ebből a kis előadásból is kiderül, megváltozik jelentősen, azért kutatás közeli állapotba gyakran kerül az ember. És azt, hogy a keresés maga, az internetes keresés, az ökoszisztéma használata, az hogyan válik maga a kutatási eszközzé, és hogyan tud egyre jobb eredményeket fölmutatni, akkor, amikor az általam digitális szingularitás közeli állapotnak nevezett bőségben, amiről a meetingünk is szól, hogyan kerülhetnek elő olyan eredmények, amelyek korábban nem. Arra mondanék pár rövid példát. Kettő Csát Géza példa lesz, Szajbéli Mihály barátomnak az azóta már elkészült Csát Géza monográfiája kapcsán kerültek elő. A harmadik pedig egy ártatlannak tűnő József Attila dedikáció fölfejtése vagy megfejtése lesz. Vegyük először ezt az utóbbit, ezt a dedikációt. József Attilának a Nagyon fáj című kötetét behozta egy ismerős, amiben egy Neubauer Margitnak szóló dedikáció volt, mégpedig az, hogy nagyon hálás köszönettel Neubauer Margitnak, és az illető azt akarta tudni, megfejteni, hogy van ennek jelentősége, hogy ki ez a Neubauer Margit, és hogy áll a kérdés. Most ezt részletesen nem akarom elmondani, mert rengeteg időbe telne a nyomozásnak, a menete meg minden, az lenne a valódi research probléma, fölvetés, meg az egésznek a körüljárása. De a lényeg az, hogy az Arcanum Budapest térképes adatbázisa a bedigitalizált korabeli telefonkönyvek segítségével és a teljes korabeli sajtó, majdnem teljes korabeli sajtónak az átröngenezésével ki lehetett deríteni azt nagyjából, hogy József Attila, amikor a Nagyon fáj idejében ahol lakott, ott volt nem messze onnan Neubauer Margitnak a dohányüzlete, trafikja, és Neubauer Margit amúgy többször a sajtóba köszönetet kapott azért, mert fiatalírókat és költőket is tápolt, és így a telefonkönyv, a sajtó, a dedikáció és a napilapoknak a pontos átnézésével nagyjából fölrajzolható volt az, hogy nincsen más bonyolult dologról szó, mint valószínűleg Neubauer Margit trafikos, trafik tulajdonos, trafik hálózat tulajdonos, akinél valószínűleg József Attila, mert közelbe volt, rendszeresen vásárolta a cigarettáját, az neki is, mint más költőknek és íróknak alkalmanként 5-10 pengő adományt adott a kötet megjelenéséhez, és József Attila ezt köszönte meg, ezért a hálás köszönet Neubauer Margitnak. Ez egy apróság, és valószínűleg semmilyen irodalomtörténeti értelme nincsen, de rámutat arra, hogy olyan eszközök kezdtek el föltűnni, mondom még egyszer, mint a Budapest kataszter térkép, a bedigitalizált korabeli telefonkönyvek, a teljes magyar sajtó, és még folytathatnám, ami ilyen picike kis mikrotörténeti rekonstrukciókat is lehetővé tesz, úgy, hogy több iterációval ezeket meg tudjuk valósítani. A másik példa az Csát Géza. nagyon egyszerű a történet, egy regény kéziratá, vagy regénynek a nyomtatott lapján Csát Géza kezeírása. Ugye arról van szó, hogy Csát élete vége fele, de már korábban is a feleségével rettenetes viszonyba került, és állandóan gyanúsítgatta a féltékenységi rohamok közepette, és ebben a regényben ráismerni vélt arra, hogy valójában az ő szerelmi kapcsolatukról van szó, és azért jegyzetelte le az egészet. Jó lett volna kideríteni, hogy a regény az micsoda, miből való. Nyilván a korba körülbelül 10 év összes regényirodalmát át lehetett volna nézni, és át kellett volna nézni, mert nem egy ismert regényről van szó. Most már nem is tudom egyébként a regénynek a pontos címét, csak a módszertan érdekes itt, hogy ebben a dologban a Szegedi Antikvárium, amit antikvárium.hu néven gondolom mindjárt ismertek, amiben most 832 ezer könyv van egyébként feldolgozva, az a könyveknek a tartalomjegyzékét is feldolgozza, és a korabeli fülszövegét is. És persze a patetták segítségével be lehetett lőni azt a 700 valahány darab regényt, ami a rendszerben megtalálható, ami ebből a korból való. És amikor Szajbéli Miskával leszűkítettük a kört arra az 5-10 regényre, ami nagyon gyanúsá vált a leírás és a cím alapján, és kikértük a raktárból, amilyen bolond szerencsénk van, az első általa kikért regénybe a lapszám ugye ismert volt, meg is találta az adott részt, és így pontosan lokalizálható volt, hogy melyik regényről van szó. Ígértem, hogy az előadásom befejező részébe egy olyan megoldási kísérletről is beszélek, amelyik a könyvtári adatbázisok, ezt most nagyon kiterjedten értem, és a kutató kutatás módszertannak az összekapcsolódására tesz kísérletet. Ez sajnos nem nálunk valósult meg, valamennyi közöm volt hozzá, Senyei Pongrác barátom révén, akivel több mint negyed százados barátságban vagyok, ő egy Brazíliába született magyar fiú, majdnem velemkorú, aki a jelen pillanatban a texasi Austin St. Edward's könyvtárnak az igazgatója. Mint látható is a szlájdon, ők csináltak az ő kísérlet, ők kísérleteztek ki egy olyan könyvtári kutató és kutatást támogató programot, amit ők Sorin-nak neveztek el, ott van a rövidítés feloldása, és a legfontosabb paramétereket ott találjuk. Ez azt jelenti nagyjából, hogy a katalógusuk, amely ALMA alapú, ahelyett ez a Sorin felület jelenik meg, amiben, hogyha bejelentkezik a felhasználó, a könyvtár használó, akkor a teljes felületet ezen keresztül látja, és a katalógushoz hozzá csatlakozik egy csomó olyan szolgáltatás, amelyet eddig Kiki a saját össze-vissza digitális ökoszisztémájába alapozott, alapított, vagy szolgált ki. Magát a rendszert, az első verzióját, most a 2.0-as verzió készül, a GitHub-ba is feltöltötték, tehát ez nyilvánosságra van hozva, és mivel olyan módon van megírva, maga az ötlet is, meg a kivitelezésnek egyes eleme is más katalógusokban, más rendszerekben is alkalmazhatóak. A könyvtárban ez a rendszer olyannyira sikeres, majd meg fogjuk érteni mindjárt, hogy miről van szó, hogy az belőle létrehozott gyűjtemények, kollekcióknak a száma elérte a 20 ezeret. Most, hogy képzeljük ezt el? Képzeljük el, hogy a katalógusba bemegyek, és egyszerűen csak beírom, hogy minden különösen megfontolás, megszűkítés nélkül, hogy Szeged, kapok ugye a találatokat. Ezek a találatok olyanok, hogyha rákattintanék, akkor az illető dokumentumokhoz vagy eljutnék full textbe, vagy pedig a dokumentumnak a metaadatát látnám. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy egy akkora könyvtár, például mint a Szegedi Egyetemi Könyvtár, az ugye 2-2,5 millió dokumentumot tartalmazó katalógussal rendelkezik, de az előfizetett tartalmak, amelyek integrálva vannak a katalógusba, azok elérhetik nálunk legalábbis a 500 millió dokumentumot összesen egy akkora egyetemen. Pongrácéknál ez, amit a Sorinon keresztül lehet látni, ez azért valamennyivel kisebb, mert ez egy pici és magánegyetem, nem olyan kiterjedt karrendszerrel és tanítási struktúrával, mint a Szegedi Egyetem, de azért a dolog jól működik. Láthatjuk, hogy vannak olyan gombok a rekordok mellett, hogy menteni a gyűjteménybe, és látható, hogy van olyan, amit elmentettem a gyűjteménybe. És látható, hogy két felület van felül, a search, meg a collections, tehát a gyűjtemények és a keresés. Ha elmentettem már valamit a gyűjteménybe, akkor láthatom, hogy milyen gyűjteményeim vannak az inboxomba, amelyekből különféle gyűjteményeket kreálhatok. Ezeket a gyűjteményeket, a dokumentumokat, nagyon fontos mondani, hogy a csatolt részeikkel együtt gyűjteményekbe szervezhetem. Ezeket a gyűjteményeket tetszés szerint elláthatom tárgyszavakkal, színekkel és egyebekkel. Amikor egy gyűjteménybe bent vagyok, és egy dokumentumot kezelek, akkor a dokumentumhoz teljesen szabványos, mindenféle külső rendszerek által kezelt meta információkat fűzhetek hozzá. Lehet látni, ugye, hogy item info, item URL, citations és notes megjegyzéseket tehetek. Ezek tartalmazhatnak mindenfajta olyan XML elemet, amelyet mondjuk egy Word szövegszerkesztő is fölismer, vagy összefüggésbe hozható az egész, például a Google Docs-al, ahol a munka folytatható. És nagyon fontos, hogy attachmenteket is rakhatok hozzá az illető rekordhoz még továbbiakba. És az egészet aztán persze elmenthetem, tárgyszavakat rendelhetek hozzá, és össze-vissza egyes gyűjtemények között rendezhetem, és átalakíthatom ezeket. Magyarán egy olyan rendszer jön létre, ahol a kutató, vagy akár a hallgató rendezheti a könyvtári rekordokat, cikkeket, amelyeket a könyvtári katalógusból kibányászott, ezekhez jegyzeteket fűzhet, ezeket összerendezheti, és gyakorlatilag elkezdheti a nyersanyagként feldolgozni ezeket. Úgy is mondhatnám, hogy a készülő tanulmányának a tégláit elkezdheti összehordani egyetlen egy felületen, és ezt mindig megtalálja, ha bejelentkezik a Sorinba, akkor ez a rendszer őt várja, ott rendezheti az anyagait. És amikor mondtam, hogy több mint 20 000 gyűjtemény alakult már ki a mindössze 5000 hallgató és 500 oktató részéről a Texasi Austini Egyetemi Könyvtárba, akkor mutatja, hogy ez már is nagyon népszerűvé vált ez a rendszer, amely az általam ismert egyetlen ilyen típusú ökoszisztéma megvalósítási kísérlet a könyvtári világba, amely egy nagyon sikeresnek mondható kutatás segítő eszköz. És még annyit teszek hozzá befejezésül, hogy ez a kutatás segítő eszköz most a 2.0-ás verziójában, egy kiérleltebb verziójában már a szemantikus webtérrel is kapcsolatba kerül majd, és a szemantikus webtér adta előnyöket is élvezni tudják a felhasználók. Nem akarom összefoglalni az egész előadást, ami amúgy is azt hiszem egy kicsit hosszúra nyúlt, remélem lesz türelmetek majd végignézni vagy végighallgatni, amelyben megpróbáltam elmondani azt, hogy könyvtárosként hogyan látom azt, hogy ez a rengeteg eszköz, ami kezd rendelkezésre állni, és rengeteg forrás, ami az interneten megtalálható, és nem a nyilvános internetes térbe, föltétlenül az előfizetett internetes térbe, az hogyan rendezi át a kutatói attitűdöket és a kutatás módszertant, és erre milyen megoldások készülnek könyvtári szempontból. Egyrészt az, hogy a digitális ökoszisztéma az milyen kihívások elé állítja a könyvtárakat, hogyan ad erre majd megoldást a szemantikus webtér esetleg, és az előadás végén egy konkrét megoldást is bemutattam a Texasiaknak a kísérletét erre. És a legfontosabb az, hogy ahogy közelítünk a teljesség felé, most a teljesség az nem abból a szempontból érdekes, hogy hány százalékánál tartunk éppen, de az mindjárt számára belátható, hogy ez a nem túl távoli jövőbe tulajdonképpen létrejött, hogy az elvileg rendelkezésre álló anyagok a digitális térbe kereshetővé válnak, vagy nagyon nagy részük digitális térbe kereshetővé válik, és ez amíg a rendszerek nincsenek összekapcsolva, hanem sokfajta rendszert párhuzamosan kell használni, addig minden segédeszköz és minden építőkocka, amely egy virtuális vagy valóságos digitális ökoszisztéma részévé teszi ezeket, az a kutató munkát alapvetően használ, alapvetően tudja majd segíteni. Az, hogy a kutatók ezt hogy fogják megtanulni és használni, vagy az segít majd rajtuk igazávéve, ha szorin típusú vagy rendszerű, vagy jellegű rendszerek alakulnak ki, ezt nem tudom. Ugye az Országos Széchenyi Könyvtárba lassan alakul az Országos Könyvtári Platform, amelyik rettenetesen sok szolgáltatást kíván magába integrálni, olyan jellegűeket is sokat, mint amilyet a Szorinnál az utolsó részben láttunk, de ennek a megvalósítása még hátra van, nem tudjuk, hogy mi lesz benne. Másrészt pedig ott van egy figyelmeztető dolog, amelyen mindnyáján együtt élünk, hogy ezek a szolgáltatások nagyobb részt, amelyekről ma beszéltünk, és amelyet használunk, ezek tulajdonképpen magánkézben vannak, az Arkámnak a szolgáltatásai, nem a Széchenyi Könyvtár készítette ezeket, és ez millió egy külön kérdés is fölvet, az, hogy a közkincs hogy lesz ebből, és ha nem lesz közkincs, akkor hogyan lehet közkincsszerű digitális ökoszisztémákat fejleszteni rá, hogyan lehet rá támaszkodni, és hosszú távon ezekkel számolni. Hát nagyjából ezt akartam elmondani az előadásomban. Remélem valamennyire követhető volt. Köszönöm szépen!